A mai délelőttön tehát új sorozatba kezdünk, Küldetésünk van címmel, és a következő bő fél évben az apostolok cselekedeteiről írott könyvet fogjuk tanulmányozni. Így olvassuk ma délelőtt Isten igéjét az apostolok cselekedetei első fejezetéből, az egész első fejezetet, az első verstől kezdve. Így hangzik az élő Isten szava. Az első könyvet arról írtam, Teofiloszom, amit Jézus tett és tanított kezdettől fogva, egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta nekik, hogy ő él, amikor 40 napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát? Így válaszolt nekik: nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, akik ezt mondták: Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van, egy szombatnapi járóföldre. Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol a szállásuk volt, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, Alfeus fia, Simon a zélóta és Júdás, Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Azokban a napokban felállt Péter a testvérek körében, amikor mintegy 120 főnyi sokaság volt ott együtt, és így szólt: testvéreim, férfiak, be kellett teljesedni az írásból annak, amit előre megmondott a Szentlélek Dávid szája által Júdásról, aki vezetője lett azoknak, akik elfogták Jézust. Közénk tartozott és részt kapott ebből a szolgálatból. Ez gonosz tettének jutalmából mezőt szerzett, de fejjel lezuhant, ketté szakadt derékban, és egész belső része kifordult. Közismerté is vált ez Jeruzsálem lakói előtt, ezért nevezték el azt a mezőt a maguk nyelvén Akeldamának, azaz vérmezőnek. Mert megvan írva a Zsoltárok könyvében: legyen a szállása pusztává, és lakó ne legyen abban, és az ő tisztségét más kapja meg. Szükséges tehát, hogy azok közül a férfiak közül, akik egész idő alatt együtt voltak velünk, amíg közöttünk járt az Úr Jézus, kezdve János keresztségétől, addig a napig, amelyen felvitetett tőlünk, még valaki tanúja legyen velünk együtt az ő feltámadásának. Akkor kijelöltek kettőt: Józsefet, más néven Barsabbást, akinek mellékneve Justus volt, és Mátyást, és így imádkoztak: Urunk, minden szívnek ismerője, te mutasd meg, hogy a kettő közül melyiket választottad magadnak, hogy megkapja ebben a szolgálatban, az apostolságban azt a helyet, amelyet Júdás elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson. Sorsot vetettek rájuk, a sors Mátyásra esett, és a 11 apostol közé sorolták őt. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, hálásak vagyunk neked, hogy te továbbra is ki akarod jelenteni magadat a te gyülekezetednek. Kérünk, hogy tedd meg ezt ma is erővel és hatalommal. Ámen. Foglaljunk helyet. Hálásak lehetünk, hogy mióta Krisztus tanítványokat hívott el magának, mindig voltak olyanok, akik azt mondták, hogy én tudni akarom, hogy pontosan hogy vannak ezek a dolgok. Nem elégszem meg felszínes magyarázatokkal, hanem érdekel a dolgoknak, Isten dolgainak a mélysége. Hát egy ilyen ember volt Lukács, az apostolok cselekedeteinek a szerzője. Amikor tehát az apostolok cselekedeteit olvassuk, akkor nem másról van szó, mint Lukács egy két kötetes művének a második kötetéről. Lukács evangéliuma az első, az apostolok cselekedetei, Lukács evangéliuma könyvének a második kötete. Lukács azt írja az evangéliumának az elején, hogy mindennek pontosan utána jártam. Lukács beszélgetett, kutató munkát végzett. Ő ugye nem tartozott a 12 tanítvány közé, később Pál apostolnak a munkatársai közé tartozott. Orvos lévén a kutatásra nyitott és hajlamos ember volt, és nem elégedett meg felszínes válaszokkal, hanem azt mondja, hogy miután mindennek pontosan utána jártam, kedves Teofilosz, akinek az evangéliumát is címzi, jónak láttam, hogy megtud a kétségtelen valóságot azokról a dolgokról, amik közöttünk beteljesedtek. Tehát Lukács megy, kutatómunkát végez, beszélget az emberekkel, beszélget a szemtanúkkal, beszélgetett Máriával, másképpen honnan tudnánk olyan intim, bensőséges részleteket, mint hogy Máriának megjelenik az angyal, és kijelentést ad neki. Lukácstól tudjuk, mert Lukács utána járt. Bevezetőben nagyon fontosnak gondoltam, hogy Lukács személyéről legalább ennyit tudjunk. És ha már apostolok cselekedetei, ha már azt mondjuk, hogy szeretnénk előrébb haladni Isten megismerésében, nyitottá válni még inkább a következő évben Isten dolgaira, akkor mindig lebegjen a szemünk előtt, hogy az a Lukács, akinek a könyvét olvassuk, ő egy olyan ember volt, aki ment és akarta érteni és ismerni az Isten országának a dolgait. Az apostolok cselekedetei tehát egy beszámoló. De nem csupán egy hideg, rideg beszámoló, nem egy jegyzőkönyv arról a néhány évről, ami Krisztus mennybe menetele után az ősegyház életében történt. Hanem egy istenkeresés. Egy istenkeresés, Istenre fókuszálás, és egyúttal a Szentlélek munkája nyomán az egész apostolok cselekedetei egy minta. Mindenkor, minden gyülekezete számára az apostolok cselekedetei egy minta. Hogyan kell Isten mindenkori népének eltöltenie azt az időszakot, ami Jézus mennybe menetele, és Jézus visszajövetele közé esik? Hogyan kell az Isten népének eltöltenie ezt az időszakot? Mi fontos, és mi nem? Mire fókuszáljunk, és mire nem? Miről szól Isten népe ebben az időszakban? Kissé meghökkentő lehet itt rögtön ennek a nagyszerű könyvnek az elején az a nagyon nagy keménység, szikárság, amit Jézustól, illetve ettől a két angyaltól tapasztalunk, akik megjelennek a tanítványok számára. Hát azért általában nem így szoktuk meg, hogy akár maga az Úr Jézus, akár az angyali küldöttek így bátorítanák Isten népét. Hát Jézus szájából nem a ti dolgotok. Maradjatok már csöndben. Nem értitek a lényeget, igaz? Nem a ti dolgotok, hogy ebben kutakodjatok. Nem ezt szoktuk meg? Aztán jönnek az angyalok. Mit álltok itt az ég felé nézve? Hát ez azért nem az, hogy kegyelem néktek és békesség. A magasságos ereje árnyékoz be téged. Ne féljetek! Nem. Mit álltok itt? Nagyon meglepő ez a szigorúság, ez a keménység Jézustól és az angyaloktól is. De miért? Mert hogy ugye azt tudjuk, hogy sem Jézus, sem Isten küldöttei, ez a két angyal nem szerették kevésbé ezeket a drága tanítványokat, mint néhány órával vagy nappal korábban. Miért ez a nagy szigorúság? A küldetésnek a nagysága miatt. A feladatnak a fontossága miatt. Ezen a ponton, ezen a kritikus ponton nincs idő a mellébeszélésre. Nincs tér arra, hogy másról legyen szó, mint a nagy küldetésről. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amit az Atya a maga hatalmába helyezett. Miért mondja ezt Jézus? Azért, mert korábban mondja nekik, hogy menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Mi lesz tehát a dolgotok, miután én elmegyek majd? Az, hogy menjetek el. Hirdessétek az evangéliumot, és tanítsátok az embereket. Üljetek le melléjük, beszélgessetek velük, töltsetek velük időt, és magyarázzátok el, hogy hogyan gondolkodik az Isten. Hogyan szeret Isten. Mi Isten akarata a te életedre nézve, nem pedig az, amit te jónak látsz. Megmondja nekik, hogy majd az lesz a feladat, hogy menjetek el. Az angyalok. Mit álltok itt? Miért ennyire kemények? Azért, mert az angyalok is tudják, hogy a feladat nem az, hogy a tanítványok álljanak és merengjenek Jézuson. Hova megy? Milyen jó volt vele? Emlékeztek? Ilyenkor indul be a nosztalgiázás. Nézzünk a múltba. Merengjünk. És az angyalok azt mondják, hogy nem, ne álljatok itt, mert vissza fog jönni. Pontosan ugyanúgy fog visszajönni, ahogy most láttátok őt. Felment, de eljön. Elment, de vissza fog jönni. Addig pedig nektek nem az a feladatotok, hogy álljatok, bámészkodjatok, hanem az, hogy menjetek el. Hát ezért ennyire kemény Jézus is, meg az angyalok is. A mennybe meneteltől kezdve egészen Jézus visszajöveteléig a tanítványoknak küldetése van. Menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Emlékeztek annak idején a bűnbeesés, illetve a teremtés kapcsán beszélgettük, hogy Isten felhatalmazza az embert az uralkodásra, az ő képviseletére. Menjetek, hajtsátok uralmatok alá a földet. Mi lett volna az első kérdés ebben a helyzetben? Hogyan álljak neki? Na most itt, az apostolok cselekedetei elején egy ugyanilyen szituációról olvasunk. Menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Minden népet. Gyakoroljátok Isten királyságának az uralmát. Ugyanúgy, ahogy Ádámnak volt egy nagy küldetése Istentől, ugyanúgy kapnak az apostolok egy nagy küldetést. Mi lett volna a természetes kérdés ebben a helyzetben? Hogyan álljunk neki? Na erre vonatkozik Jézus bátorítása. Ez a küldetés olyan természetű, amit mennyei erő nélkül nem lehet betölteni. Neki állni, Istent képviselni a Szentlélek nélkül, ez megy ideig, óráig, pár napig, pár évig, aztán menthetetlenül kifullad az ember. Ezért tehát erőt kaptok. Erőt kaptok képviseletre. erőt kaptok a mennyei királyságból. A tanítványok kérdése mire vonatkozik? Mikor állított helyre Izrael királyságát? Nem volt ez a kérdésük olyan légből kapott, mint amilyennek tűnik a mi fülünk hallatára. Hát ezt várták. Réges-rég ezt várták. Jézus arra mutat rá, hogy az ő királysága sokkal hatalmasabb, mint amilyennek a tanítványok gondolják. Nem földi határok közé szabható, nem nemzeti, nacionalista, hanem nemzetközi, országok fölött álló, minden országra és nemzetre kiterjedő királyságról van szó. Azt várták, hogy a messiás végre foglalja el a királyi trónt, és végre állítsa helyre a független nemzeti izraeli királyságot. Ezzel szemben mit mond Jézus? Azt mondja, hogy az én királyságom természeténél fogva erőteljes. Az én királyságom természeténél fogva az erőnek az országa. De ez nem földi és nem politikai hatalmi eszközökkel fog megvalósulni. Erőt kaptok tanúskodásra, erőt kaptok arra, hogy Isten királyságát terjesszétek itt a földön. Isten királysága a Szentléleknek az uralma itt a földön. Isten királyságának az uralma érvényesül mindenhol, ahol a Szentlélek életeket változtat meg. Erre hívja Jézus a saját tanítványait. Erőt fogtok venni. Ahhoz a feladathoz, amire készültök, mennyei erőre van szükség, nem működik anélkül. A mi gyülekezetünk, hogyha ezt nem érti meg, hogy csak a Szentlélekkel és a Szentlélek által lehet képviselni hitelesen Isten királyságát, akkor nagyon nyögvenyelős időszak elé nézünk. De ha megértjük, hogy csak a Szentlélek ereje által vagyunk képesek képviselni Isten királyságát, akkor ez a mennyei erő a környezetünkben életeket fog megváltoztatni. Azt is mondja Jézus ezzel az egyetlen mondatával. Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek. Azt is mondja, amit nekünk nagyon-nagyon meg kell értenünk, hogy a menny az nem csupán, nem első renden, nem első sorban egy hely, ahová majd megyünk. Ezzel a menny tudattal le kell számolnunk. Mert ez megakasztja a gyülekezetünknek a küldetését. Az a menny tudat, hogy a menny egy hely, ami majd egyszer lesz valahol, és ahova mi majd egyszer belépünk, majd hogyha sok évesek leszünk, és megöregszünk, és meghalunk, és leginkább amúgy nem mennék oda, de hát mégiscsak hívő vagyok, és ebben kell hinnem. Ez nem fenntartható. A Biblia nem erről az elhívásról, nem erről a mennyei királyság tudatról beszél. Nem azt mondja, hogy majd egyszer lesz egy hely, ahol a felhőkön mászkálunk, mindenki kap egy személyre szabott hárfát, majd egyszer, hogyha már egyszer meg kell halni. Szó sincs róla. Azt tanítja nekünk a mi Urunk, hogy a mennyei királyság uralma már itt a földön jelen van mindenhol, ahol a Szentléleknek teret engednek. Hova tovább? Ha valaha is komolyan vetted az imádságot, amit Jézus tanít, akkor te pontosan ezért imádkoztál, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mit jelent ez? Terjedjen a te uralmad, Uram! Terjedjen a te királyságod! Mert kezdetben egy királyság volt, amiből az emberek világa fellázadt Isten ellen. Ugye? Erről beszéltünk egész adventben. A mennyei királyság nem majd egyszer lesz valahol, hanem már most jelen van ott, ahol Isten népe komolyan veszi őt, és elkezdi betölteni a küldetését. Ahol teret engednek a Szentléleknek, és a Szentlélek elkezdi az emberek életét átformálni. Tehát üdvözöllek a mennyei királyság földi kirendeltségében. Tudd, hogy hova tartozol. Tudjuk, hogy hova tartozunk. A mennyei királyság földi nagykövetsége, ez a hely. És nem is annyira a hely, mint mi magunk emberek. A Trinity gyülekezet minden tagja elhívásának megfelelően képviselő, mennyei küldött. Közöttünk megvalósul az Isten királyi uralma, mert hagyjuk, hogy a Szentlélek megváltoztassa az életünket. És hogyha a mennyei királysághoz tartozol, hogyha Isten királyságának a fennhatósága alá tartozol, már most itt, ennek a gyülekezetnek a révén, akkor, barátom, elhívásod van mindannyiunkkal együtt, hogy képviseld ezt a királyságot. Hogy már itt, ennek a királyságnak a növekedéséért dolgozunk együtt. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amit az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek. És tanúim lesztek Jeruzsálemben első kör, Júdeában és Samáriában második kör, és egészen a föld végső határáig. Ez az apostolok cselekedeteinek a szerkezete. A legmelegebb szeretettel ajánlom, hogy ne 3/4 év múlva jussatok el oda, hogy elolvastátok az apostolok cselekedeteit, amikor véget ér az ige hirdetés sorozat. Egy óra alatt el lehet olvasni, a Biblia egyik könyve sem olyan hosszú, hogy egy bő óra alatt ne lehetne elolvasni. 28 fejezet az egész. Olvassátok el, és látni fogjátok, hogy milyen misszióra, milyen küldetésre hívott el bennünket Isten. Jeruzsálemben, Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Az apostolok cselekedetei minta mindenkor, minden gyülekezete számára, hogy mi a feladatunk azóta, hogy Jézus felment a mennybe, egészen addig, amíg vissza fog jönni értünk. Mi a feladat? A feladat az, hogy a föld végső határáig, Debrecenben is legyünk tanúk. Ha ezt a gyülekezet megérti, minden a helyére kerül. Minden. Jönni fog a lelki növekedés, ez természetszerűleg hozza magával a számszerű növekedést, ez természetszerűleg megkívánja az Isten ismeretében való növekedést, minden a helyére áll, mert ez a gyülekezet feladata és küldetése egészen addig, amíg Jézus vissza nem jön értünk. És ez parancs. Nem ajánlás, nem jó tanács, parancs. És ezt kell képviselnünk és hirdetnünk az emberek között. Hát ezzel a kemény eligazítással mennek haza a Jeruzsálemben bérelt szállásukra az apostolok. Felmennek egy nagy bérelt emeleti terembe. Hát akkor ez a terem, hogy elférnének benne annyian, mint ahányan mi most itt vagyunk. 120-an vannak, körülbelül egy ekkora termet képzeljünk el. A következő időben négy dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy mivel töltötték az apostolok azt az időt, amíg várakoztak a Szentlélek kiáradására. Indulunk! Ezt a címet adtam a mai ige hirdetésnek. Ezzel a hozzáállással kell indulnunk. Azokat a tevékenységeket kell végeznünk, amiket az apostolok végeztek. És akkor olyan irányba állunk be, aminek természetszerű következménye, hogy mindaz, amit látunk az apostolok cselekedeteiben, azt nem csak látjuk majd, nem csak olvassuk majd, hanem tapasztaljuk is majd. Egy. Ezek a derék tanítványok imádkoztak. Hát azt gondoljuk, hogy ez magától értetődés, természetes dolog. Nem. Egy gyülekezetet arra hív az Úr, hogy imádkozzunk. Mégpedig miért? Azért imádkoztak, mert meg akarták érteni az Urat. Hát felmegy a vezetőjük a mennybe. Elmegy Jézus, a Mester a mennybe. Mit kell most csinálni? Azt mondta Jézus, hogy erőt kapunk. Ez hogy lesz? Azt mondta Jézus, hogy eljön a megígért Szentlélek. Olvassuk a proféciákat, de azok annyira magasak, olyan magasztosak, hogy komolyan az itt közöttük fog beteljesedni. Milyen az, amikor a Szentlélek kiárad? Ilyen még nem történt soha a világtörténelemben. Hogy kell várni a Szentlélekre? Ki az a Szentlélek valójában? Tényleg képesek leszünk azokra a dolgokra, mint Józsué, akit megáldott Isten a lelkével? Tényleg képesek leszünk úgy harcolni, mint Gedeon, akit megajándékozott Isten a lelkével? Tényleg olyan bölcsek leszünk, mint Salamon, akit megajándékozott Isten a lelkével? Záporoznak a kérdések, mert a feladat világos, de az, hogy ez mikor és hogyan történik, az nem világos nekik. Imádkoznak, hogy megértsék az Urat. Az első dolog tehát, amit tennünk kell nekünk, mint gyülekezet, folyamatosan keresni az Urat. Imádkozni. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban. Egy szívvel, tudva a nagy közös feladatot és elhívást. Egy lélekkel kitartóan imádkozni, hogy megértsük, mi az Úr akarata. Ők azért imádkoztak, hogy megértsék, hogy rájuk vonatkozóan mi Isten akarata. Nekünk azért kell imádkoznunk egy szívvel és kitartóan, hogy megértsük, hogy a Trinity-re vonatkozóan mi Isten akarata. Kettő. Olvasták az igét. Mert nem csak, hogy meg akarták érteni Isten akaratát, hanem meg akarták érteni a saját helyzetüket. A legnagyobb rémálmom, ezt hallhattátok már tőlem többször, fogjátok is, hogy a gyülekezetünk súlytalan lesz, és hatástalan. Ettől félek a legjobban. De ettől mennek itt meg bennünket az Úr, halleluja. Mert hogy nincsen tragikusabb egy súlytalan és hatástalan gyülekezetnél. Az a gyülekezet, ami nem reflektál önmagára, ami nem lélegzik az Úrral együtt, ami megelégszik azzal, hogy vasárnapról vasárnapra meghallgatja az ige hirdetést, meg néha szervez egy-egy jó programot, az a gyülekezet halott, nem tölti be a küldetését. Ezek a tanítványok meg akarták érteni, hogy miben vannak. Miért mondom ezt? Hát nekünk így 2000 év távlatából könnyű értelmezni, hogy mi történt Júdással. De azért képzeljétek el azt a vívódást. Itt volt közöttünk. Jézus maga válogatta be a 12-es csapatba. És aztán elárulta Jézust, aztán meg ahelyett, hogy megtért volna, öngyilkos lett. És nem is túl szép véget ért így, ahogy olvastuk. Mi történt vele? Miért történt az vele? Ki volt ő? Mit kellett betöltenie? Miért pont ő? Értitek? Mennyi vívódás? Kik vagyunk mi? Hogyha most 11-en vagyunk, akkor nem kellene választani a helyére? Mi van velünk? Meg akarták érteni a saját helyzetüket. És ezért olvasták az igét. Nézzétek! Azokban a napokban felállt Péter a testvérek körében, amikor mintegy 120 főnyi sokaság volt ott együtt, és így szólt. Testvéreim, férfiak! Be kellett teljesednie az írásból annak, amit előre megmondott a Szentlélek Dávid szája által Júdásról, aki vezetője lett azoknak, akik elfogták Jézust. Olvassák az igét, és keressék a saját kérdésükre és élethelyzetükre benne a választ. Keresik, hogy mi van velünk. Értelmezni próbálják, hogy az a helyzet, amibe kerültünk, miről szól, és ebben a helyzetben mit kell nekünk tenni. Olvassák az igét. Miért pont ez a Zsoltár? Miért pont ez? Miért nem egy másik? Miért nem döntöttek úgy, hogy igen, hát logikus az, amit ezek után tenni fogunk? Mert ők Istentől kérték el, hogy mit kell tenniük. Azt várták, hogy Isten értelmezze számukra a helyzetet. Miben vannak, és Isten ebből mit akar kihozni. És akkor Péter megérti. Vagy megértik együtt, és Péter tolmácsolja. Ami Júdással történt, azért történt, mert be kellett teljesedni az írásnak. Mert Isten korábban, sokkal korábban, 100 évekkel korábban beszélt már arról nekünk, és mi most itt, mint gyülekezet, megértjük, hogy annak idején mit mondott az Úr, és most ez ránk hogyan vonatkozik. Kulcsfontosságú ez az igényesség, ez a hozzáállás. Isten beszél az igében nagyon sok mindenről, de a mi helyzetünkre mindez most hogyan vonatkozik? Imádkoztak, hogy megértsék Isten akaratát. Olvasták az igét, hogy értelmezzék a saját helyzetüket. És harmadik, kijelentést vettek az igéből. Na ez a nem mindegy. Amikor az Isten örökérvényű igéje, ami mindig érvényes, amiből mindig tanulhatsz Istenről, ami mindig aktuális lesz arra vonatkozóan, hogy kicsoda Isten. De az, hogy most, ebben a helyzetben velünk mit akar, na hát azt kutatni kell. Ezt nevezzük kijelentésnek. Amikor az általános isteni igazságok hirtelen személyessé válnak. Egy gyülekezet számára üzenetté, kijelentéssé válnak. Hát ez történt meg velük, mert az Úr értelmezte számukra a helyzetüket. Imádság, az igének az elkötelezett tanulmányozása azzal az igénnyel, hogy mit akar velünk az Isten. Kitartóan imádkoztak egy szívvel. Be kellett teljesedni az írásból, vagyis megértjük, hogy ez vonatkozik ránk. És amikor kijelentéssé válik az ige, az azt jelenti, hogy az Úr értelmezi a helyzetüket. Szükséges tehát, hogy azok közül a férfiak közül, akik egész idő alatt velünk voltak, amíg közöttünk járt az Úr, még valaki tanúja legyen velünk együtt az ő feltámadásának. Imádkoznak, keresik az Úr akaratát az igében, kijelentést vesznek, ami csak rájuk vonatkozik akkor, mert ez ránk már nem vonatkozik, igaz? Ez neki kijelentés volt, mert keresték az Úr akaratát. És a negyedik, amikor az isteni kijelentést komolyan veszik, és a gyülekezetük életét elkezdik a kijelentésre építeni. Ez a mi feladatunk. A gyülekezetünk életét nem építhetjük másra, mint az Istentől vett kijelentésre. És ha ez így van, akkor mindazok a dolgok, amiket ők átéltek, mi is át fogjuk élni. A kijelentés alapján kezdték szervezni a gyülekezetük életét. hogyan legyenek hiteles tanúi Jézusnak egészen a föld végső határáig. Itt a sorozatunk első alkalmán és az évünk első Isten tiszteletén arra hívlak benneteket, hogy nyissátok a szíveteket. Nyissátok a szíveteket, hogy legyünk nyitottak a Szentlélek munkájára. Legyünk nyitottak azokra a csodákra, amiket Isten meg akar tenni közöttünk. Ők nagyon nyitottak voltak. Emlékeztek, az évzárón is azt mondtam, hogy a növekedésnek sokszor maga a gyülekezet szab határt. A gyülekezet tagjainak a hite, a gyülekezet tagjai nyitottsága a Szentlélek munkájára, a gyülekezetnek a becsontosodott szisztémái és rendszerei. Ezek azok, amik plafonizálni tudnak egy gyülekezetet. De hogyha a mi szívünk és agyunk nyitott arra, hogy Isten bármit megtehet itt közöttünk, ami megegyezik az igével, akkor nagyobb dolgokat fogunk látni annál, mint amit 2018-ban láttunk. Azok pedig nem voltak kis dolgok. A kijelentés alapján elkezdik megszervezni a gyülekezetüket. Ekkor kijelöltek kettőt. Sorsot vetettek rájuk, és a sors Mátyásra esett. Itt a sorsvetéshez hadd tegyek egy rövid kitérőt, mert olyan furcsa lehet nekünk, hogy ők miért vetnek sorsot, mi meg miért nem vetünk sorsot. Időnként úgy tűnik, hogy egyszerűbb lenne, eldobunk két kockát, ha odaesik igen, ha odaesik nem. Mennyire egyszerű lenne, nem? Fontos látnunk, hogy az Ószövetség utolsó pillanataiban vagyunk. Nehéz ez persze, Jézus halálával és feltámadásával elindult az Új Szövetség, de a Szentlélek kiáradása egy kulcsfontosságú tényező. Nem beszélhetünk új szövetségi gyülekezetről Szentlélek nélkül. Azért vetettek sorsot, mert nem volt meg az a kiváltságút, mint ma nekünk, hogy mindannyiunkban, aki Krisztus követői vagyunk, ott él a lélek, és amikor mi imádkozunk, a Szentlélek keresztül Isten kijelentést ad. De nekik még nem volt meg ez a lehetőségük, hát maradt az a megoldás, amit addig gyakoroltak, a sorsvetés. Hát ezért nem látunk innentől kezdve a továbbiakban sorsvetése példát az igében. Olvasták az igét, imádkoztak, kijelentést vettek az igéből, és a kijelentés alapján készek voltak változtatni. Na ez a nyitottság legyen meg bennünk, drága testvéreim, a saját életedben is, a saját rendszereidben is, meg a gyülekezetünknek a nagy rendszereiben is. Nyitottság a változtatás iránt. És ha ez megvan, és azt mondjuk, hogy mi így szervezzük a gyülekezetünk életét, arra megyünk, amerre a Szentlélek vezet bennünket, akkor nagyon jó úton fogunk járni. Utolsó kérdésem. Miért mondom ezeket nektek, mikor láthatóan ez a vezetőkre vonatkozott? 12-en veszik a kijelentést, és amikor megvan az Isten akarata, közlik a gyülekezettel. De miért mondom akkor én ezt most a 120 főnyi sokaságnak? Azért, mert hogyha te, meg én, mint egyes gyülekezeti tag, testvér, nem ezek mentén éled a kapcsolatodat Istennel, akkor én, mint pásztor, mi, mint vezetők, mondhatunk bármit. Sem erre nem fog haladni a gyülekezetünk. Emlékezzetek a nyári táborunkra. Egy gyülekezet pont annyira egészséges, amennyire az egyes tagjai egészségesek. Azért mondom, hogy imádkoztak kitartóan egy szívvel, és keresték az Úr akaratát, mert hogyha te nem vagy az imádság embere, akkor nem fogod érteni, hogy miről beszélek akkor, amikor azt mondom, hogy az Úr akaratát keresték. Hogy milyen az, azért imádkozni, hogy Istenem, mutasd meg az akaratodat. Hogy az imádság az messze több kérésnél, hogy az imádság az messze több a közbenjárásnál. Az nem az, hogy van egy imalistám, gyógyítsd meg, áld meg, tedd meg, kérlek, csináld meg. Az imádság az nem pusztán ez. Ez egy nagyon szűk szerete. Az imádság emberévé kell válnod neked is. Keresd Isten akaratát. Ehhez pedig olvasd az igét. Olvasd az igét. Akard értelmezni a saját helyzetedet. Miért vagyok abban, amiben vagyok? Mi a célod, Uram, azzal, amiben vagyok? És mi a célod a gyülekezetünkkel, Uram? Mert hogyha ez a vágy van benned, és így olvasod az igét, akkor kijelentéseket fogsz venni az életedre vonatkozóan, a továbbhaladásodra vonatkozóan, a szolgálatodra vonatkozóan, vagy ha még nincs szolgálatod, akkor arra vonatkozóan, hogy mi legyen az. És ha pedig kijelentést veszel, és erre alapozod az életedet, nem a saját elgondolásaidra, vagy arra, ami emberileg nagyszerűnek és logikusnak tűnik, akkor ilyen gyülekezetté válunk, mint ők. És ez a célunk. Nem fogunk tudni egy testként mozdulni, amíg nem válunk mindannyian az imádság embereivé, amíg nem úgy kutatjuk az írásokat, hogy abban találjuk meg az Isten akaratát az életünkre vonatkozóan, amíg nincs benned meg bennem az az igényesség, hogy adj kijelentést, Uram! Addig nem fogunk tudni egy testként mozdulni. De amint ez megvan, és nagyon jó úton járunk, amint ez megvan, akkor tudunk úgy mozdulni együtt, mint ők. Hát így induljunk, és így indulunk az új évbe. Látszólag semmi különleges, nem ezt mondjuk 3 éve? Olvasd az igét, imádkozz, gyökerezd meg, keresd az Urat. De ezt mondjuk. Mert Jézusnak is ezt kellett mondania, erre kellett inspirálnia a tanítványokat, mert ez az Istentől vezetett gyülekezeteknek a természete, a saját tulajdonsága. És mi ilyenek akarunk lenni, ugye? Mi olyanok akarunk lenni, akik tudják, hogy küldetésük van. Testvéreim, hogyha ezt megértjük, hogy küldetésünk van, óriási dolgokat fogunk látni. Amen. Gyertek, ezért imádkozunk, és utána készülünk az úrvacsorára. Köszönjük neked, mennyei atyánk, ezt a lenyűgöző, szent elhívást. Köszönjük neked a mi gyülekezetünket, amit azért hoztál létre, hogy itt Debrecenben is a te tanúid legyünk, mert egészen a föld végső határáig kell tanúskodnunk. Köszönjük a drága szent lelket, aki az erő lelke. És Urunk, mi szeretnénk újra és újra betöltekezni a te lelkeddel, és azzal az erővel képviselni és hirdetni a te evangéliumodat, amit a Szentlélek tud ránk ruházni. Urunk, tanúskodni akarunk rólad ebben a városban, és tanúskodni akarunk rólad egészen addig, amíg vissza nem jössz. Köszönjük, Urunk, azokat a bátorításokat, azokat a hitbeli igazságokat, amiket megmutattál ma nekünk, amikre szeretnéd, hogy ráálljunk. Atyánk, az imádság emberei akarunk lenni, mert keressük a te akaratodat. Úgy akarjuk olvasni a te igédet, hogy kutatni akarjuk benne, hogy mit akarsz üzenni a mi élethelyzeteinkre vonatkozóan. Kijelentést akarunk venni, atyánk, friss üzenetet a régi igéből. és a kijelentésre akarjuk építeni a mi gyülekezetünket. Kérünk, Atyánk, hallgass meg bennünket, és vigyél bennünket tovább ezen az úton, Jézus nevében. Amen.